tehát most jelenlévő és az igényületést felvételben van a gyülekezet, Isten szent igényét ma Jeremiás könyvének a 23. részéből, az 5. versről olvasom, felállva hallgassuk. Íme eljönnek a napok, azt mondja az Úr, és támasztok Dávidnak igaz magat, és uralkodik, mint király, és bölcsen cselekszik, és méltányosságot és igazságot cselekszik a földön. Az ő idejében megszabadul Júda, és Izrael bátorságosan lakozik, és ez lesz az ő neve, amellyel nevezik őt, az Úr, a mi igazságunk. Azért íme elközelgednek a napok, azt mondja az Úr, amelyekben nem mondják többé, él az Úr, aki kihozta Izrael fiait Egyiptom földjéből, hanem inkább ezt mondják, él az Úr, aki kihozta, és aki hazavezérlette Izrael házának magvát az északi földről és minden a földekről, amelyekre kiűztem vala őket, és lakoznak az ő földjükön. Eddig olvassuk a Szent Igét, tessék eljön. Kedves gyülekezet, három dolgot szeretnék ebből a mai szakaszunkból is a szívünkbe helyezni. Az egyik egy új korszakról, új időről szól, az egyik üzenet, eljön az idő, olvastuk, mihez képest jön új korszak, és milyen is lesz ez az új idő. A másik az új vezetőről szól, miért van szükség új vezetőre, miért nem jó az, aki van, ki az, aki kijelöli, aki elküldi, aki adja ezt az új vezetőt. A harmadik dolog pedig ez a bizonyos új esküvői forma, ami itt a felolvasott szakasz vége felé volt, mert az egy ilyen esküvői formula, az Úrra gondolunk, aki kihozta az ő népét Egyiptomból. Ehhez képest mi az új abban a formációban, amit most itt a proféta, vagy a profétán keresztül az Úr az ő népének üzen. Ennek a fejezetnek az elején, de Jeremiás könyvében igen gyakran szó van a pásztorokról, akik nem igazán állták meg a helyüket. Az ókori népek szerették királyaikat, vagy a királyok szerették az ókorban magukat pásztorként ábrázoltatni, és pedig egy olyan pozícióban, amikor ráadásul még a járásképtelen vagy gyönge bárány a nyakukban is volt. Nem azért vették fel, mert olyan aranyos volt ez az állat, vagy fáztak volna is. Elengedte volna őket a báránynak a bundája, hanem ezt akarták demonstrálni, hogy így tekintenek népükre, a gyengékre, rávalításra szólókra, hogyha azok nem tudják tartani a lépést, akkor nem raknak rájuk újabb terhet, nem űzik őket botjaikkal és kutyáikkal még inkább, hanem akkor megkönnyítik a mozgásukat, az életüket, és a jó pásztor ölbe veszi, vagy vállára veszi a bárányt, és úgy viszi a biztos helyre, helyébe. Igen ám, de akkor is az volt az emberek tapasztalata, és ezért szólt a kemény profétai ítélet, hogy azok, akikre a nyáj, mint pásztorokra tekintett, vagy akiktől elvárható lett volna ez a gondoskodás, önző módon magukra gondoltak. Nagyon furcsa, amikor személyre veti a kortárs pásztoroknak egy-egy proféta, vagy rajta keresztül az Úr, hogy ti magatokat, magatoknak kedveskedtetek, megettétek a bárányok húsát és a gyapját is magatoknak tettétek el. Nem volt ritka abban az időben az a pásztor, aki hát hasonló volt az én feleségemhez, itt is végelgyengülésben pusztulnak el a tyúkok is, tehát itt senkire gyors közeli halál, mert nem ez a cél, nem ezért vannak itt ezek az állatok. És ott is nem ritka volt az a pásztor, aki nem vágta le a bárányt, legfeljebb a gyapját és a tejét használta fel, de mániákusan szerette a bárányait és az életét is oda érte. Tehát amikor Jézus is a jó pásztorról beszél, aki gondosan karámba zárja a 99 bárányát, hogy aztán addig menjen, míg a századikat, az 1%-ot meg nem találja, és fölveszi a vállára örülvén, akkor nagyon érthető képet mondott el a hallgatóinak. Igen, ez a jó pásztor, aki a saját élete kockáztatásával is elmegy azért a hiba határon belül lévő 1%-ért is. Nem írja le, és nem mondja azt, hogy maradt még 99. Ilyen a jó pásztor, de mint mondtam, a profétákat zavarja, és az Urat is zavarja, hogy ezek a királyok, akik szeretik fényképeztetni magukat, bocsánat, az ókorban nem fényképeztették, hanem kőbe lépették a képet önmagukról, bárányal a vállukon, ezek félrevezetik a világot. Nem a bárányokért élnek, és egyáltalán nem az a céljuk, hogy minél kisebb terhet rakjanak rá, várják el ezektől a kedves haszonállatoktól, tőlük, emberektől is. Nem így állnak hozzá a dolgokhoz, hanem hogy milyen hasznot lehet akár a bárány feláldozása révén is megszerezni. És ezért Isten leváltja ezeket a pásztorokat. Azt mondja, hogy visszaveszem a megbízatást, kiveszem a kezetekből az én nyájamat, és magam gondoskodom róla, és keresem azt, akit újra megbízhatok ugyanezekkel az isteni elvekkel. Mert Isten nem állott az irgalmatlan hatalmasok mögött. Akkor sem, ha ők isteneknek képzelik magukat, és úgy érzik, hogyha megtehetnek bármit, akár azzal is, hogy törvényeket hoznak, hogy törvényes legyen a rablásuk és az erőszak, amit alkalmaznak. Ezen átlát az örökkévaló, meg mi is, és azt mondjuk, hogy ez így nincsen rendjén, és Isten leváltja az irgalmatlan pásztorokat. Eljön az az idő, mondja itt a szöveg, amikor Isten másképpen dönt, amikor új embereket választ maga mellé. Advent van, és ez jelenti, hogy eljön az idő. Az advent eljövetelt jelent valami, amire okkal várhatunk. Nemrégiben az egyik ige kapcsán a reménység szót elemeztük a görög nyelvben. A reménység azt jelenti, hogy valami olyan dologra várunk, ami biztosan eljön, még ha egy kicsit késik is, vagy nehéz is a várakozás. És akkor azt a képet használtam, hogy olyan, mint a nap felkelte. A nap biztos felkelt, és biztos ott kell fel, ahol eddig mindig mióta a Föld és a nap létezik. És vannak különösen nehéz éjszakák és nehéz időszakok, amikor az ember nehezen várja, hogy reggel legyen. Ezért mondja Ézsaiás is, hogy nem lesz mindig éjszaka ott, ahol most sötétség van. Lesz nap felkelte. Tehát a reménység nem olyan dologra való várakozás, ami vagy bekövetkezik, vagy nem. Ami biztosan eljön, akkor is, ha a várakozás nehéz. Eljönnek a napok, mondja itt mostani igénk, a várakozás nehéz. Az igazságtalanság olykor elviselhetetlen, esetleg a lelkületen nagy vigasztalatot vagyunk, esetleg, de biztosan eljönnek a napok, mint a nap felkelte, azt mondja az Úr, amikor változás következik, új időszámítás, a vigasztalásnak az ideje. Persze, hogy az ember igazán nem felejti el itt a Földön azt, ami rossz, de az átalakul, valamilyen módon azoknak, akik az Istent szeretik, mondja egy másik bibliai mondat, minden a javukat szolgálja. Még a rossz dolgok is, még a gyász is, még a rossz megalázó emlékek is. Nem szorulunk bele örökre az éjszakának a nehézségeibe, mert eljön az új idő, az új időszámítás. Isten megígérte, az igaz mondó Isten meg is cselekszik. Aztán, ha leváltja a rossz pásztorokat, másodszor új vezetőben gondolkodik, mindig abban gondolkodik, és ezért cserélgeti hol hosszabb, hol rövidebb időnként a rossz vezetőket, és elmondja világosan, hogy mit vár az új vezetőtől. Azt mondja, támasztok Dávidnak igaz magot. Vita van persze azon, hogy ki ez a személy, ki más jelöl meg a Dávid nyomán, a Dávid mintája szerint érthető és tisztelt mintája szerint választott utódok közül, a keresztények Jézusra gondolnak, mint fölkentre, Mesiásra, Krisztusra, de ennek az új személynek mindenképpen azokkal az erényekkel kell rendelkeznie, amelyek Isten szemében érkeznek. Ezért fontos itt a meghatározásban arra koncentrálunk, hogy Isten támasztja a szíve szerint való királyt, ami számunkra, és nem ő az, aki ravassággal, erőszakkal, gátlástalansággal erre a pozícióra tör, hanem az örökké való támasztja, választja. Ilyen is legyen, négy szempontot említ itt a Szent Szöveg. Az egyik, hogy uralkodik, mint király, és ebben ne arra tessék gondolni, hogy valaki megfelelően fel tud öltözni, és el tudja foglalni a helyét a trónon, és félelem nélkül tud parancsokat osztogatni, nem erről ismerszik meg a király. Talán emlékeznek, egyszer megemlítettem, hogy amikor még Békés Csabán volt kísérő nélküli menekült gyerekek szállása, amit mi gondoztunk, volt egy nigériai kliensünk, aki azért nem takarított maga körül, mert azt mondta, hogy ő király, királyfi. És leültem vele, és elmondtam neki, hogy ő tévedés áldozata, nem tudja, hogy mi is mindannyian király és anyak vagyunk. Biblia ugyanis ezt mondja az emberről. És a király az arról ismerszik meg, hogy amikor inkognitóban van, amikor távoli vidékeken bolyong, mint ő most itt Magyarországon, akkor nem kell beszámolni arról, hogy ő király, nem kell nekünk tudnunk, az ő méltóságához hozzátartozik az, hogy maga puszolja ki a cipőjét, és összesöpör az ágya körül. Elmondtam neki Nagy Péter cárnak a történetét, aki Európában hajóácsként dolgozott, és kevesen tudták, hogy ő egy ország nagyhatalmi uralkodója, és átolítottam őt, mondtam, hogy például egy igazi király itt az elhanyagolt Békés Csabai otthon, illetve a Békés Csabai otthon elhanyagolt kertjében kertészkedhetne akár, és így történt aztán innentől kezdve, ami barátunk az inkognitóban, királyként köztünk élő személy szépen gondozta a kertet és bevetette az ágyát. Uralkodik a király, ez azt jelenti, hogy megérti a helyzetet, amiben van, nem azt várja, hogy őt imádják, ahogy Jézus is azt mondja, nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon az életét az emberekért. A király erről ismerszik meg, és a királyi gyermekek is, hogy mindent szabad neki elvégezni, ami másnak derogál. Minden olyan dolgot békességgel és méltósággal meg tud csinálni, ami másnak nem megy, és másnak nehézséget okoz. Aztán bölcsen cselekszik. A bölcsesség nem azonosa az iskolai végzettséggel, még az okossággal sem. intelligenciának is lehetne nevezni, aminek van vagy 8 féle formája. Az érzelmi intelligenciával kezdve. Tehát tudja, hogy hogyan kell ilyen lelki finomsággal és tapintattal és gyöngétséggel az ügyekhez hozzá nyúlni, mennyire nem őróla van szó, a bölcs ember nem önmagát tolja előtérbe, az ügyeket megbízhatóan és megnyugtatóan kezeli. A bölcsesség, amiben van valamilyen rend, ez nem bántó rend, hanem az értünk lévő jó működés. Aztán harmadszor méltányosságot cselekszik, méltányosságot. Itt a mispát szó szerepel a héber szövegben, ami a jogot jelenti. Ja, a jogalkotás művészete az nem abban van, hogy keresünk egy adott ügyre valamilyen jogszabályt, ami egyesek, főként a jogalkotók kiváltságait biztosítja, hanem ami valahogy megérti ezt az örökké való jogszerűséget, ami egyenlővé tesz bennünket, embereket a dolgok elérhetőségében. Mindannyiunknak jár, joga van hozzá az embernek, az alapvető jogokról nem is beszélve, és mihelyt valaki ezt korlátozni kezdi, nem Isten szerint, szíve szerint való király le fogja őt az örökké való váltani. És igazságot szerekszik itt a Cödekán. Szóval a Héberben a jog nem mond el mindent, szokták mondani jogászok, hogy nem igazságot szolgáltatnak nekünk, csak a jognak feleltetik meg az ügyeket. Néha már az is elég lenne. De úgy vágyunk arra, hogy az igazság kiderüljön, és ne lehessen szabályok mögé bújva jogtalanságot elkövetni, hanem derüljön ki az igazság, akkor is, ha nekem olykor fáj. A király az igazság pártján van minden körülmények között, akkor is, ha az ő jogait ez az igazság korlátozza. Van ilyen, hogy az én jogaimat a szeretet által, akár önként is korlátozhatom az igazságnak az érdekében. És akkor harmadszor, mi ez az új eskü formula, amiről itt olvastuk? Azt mondja Jeremiás, hogy nem mondják többé, hogy él az Úr, aki kihozta Izrael fiait Egyiptomból, hanem él az Úr, aki haza vissza hozza akár az északi földről is azokat, akik büntetésből szétszólhattak. Izrael nagy élménye és a miénk is az Egyiptomból való szabadulásnak a csodája. Világ leghatalmasabb, akkori leghatalmasabb népének csarnoksága alatt nyők, egy nemzetté fejlődött nagy család, Izrael, Jákub, Ábrahám leszármazottai. Az örökké valót érdekes módon legfőképpen a közmunka zavarja, mert igazán a végén ez az, ami miatt úgy dönt, hogy leszáll és befejezi népének egyiptomi történetét. Nem tetszik neki az a munka, amivel az egyiptomiak megalázzák az ő népét. És csodálatosan megszabadítja őket. Ez egy el nem múló emlék, évről évre megünnepeljük Széder este Pészach idején különleges renddel, a szabadulás éjszakájára emlékezve, átélve, hogy Isten milyen áldozatok árán, milyen úton, milyen lépésekben hozta ki az ő népét a szolgaság házából. Mindannyiunknak van ilyen személyes története is, hogy hogyan hoz ki a magunk töblöceiből, bezártságaiból, rabszolgaságából, azok alól a dolgok alól, amelyek lenyomnak, megakadályoznak abban, hogy felszabadult és örömteli életet éljünk. Isten a szabadság Istene is. Szabaddá akar bennünket tenni annak minden szépségével és felelősségével, és ezt éli át a Jézus szabadításában is a hívő ember, aki új távlatot, új utat, új irányt tud nyújtani és mutatni a példájával a számunkra. Hatalmas élmény ez, de azt mondja itt Jeremiás, hogy egyszer csak lesz egy ennél is nagyobb élmény. És ez az élmény arról szól, hogy ha szétszórt a büntetésből az ő népét, ugye Egyiptomban a szerencsétlenekre gondolunk, akik nem ezért mentek Egyiptomba, és ott pórul jártak, mondjuk így, megalázták és őket is korlátozták alapvető jogaikat. De akik a szétszóratásban vannak, azok a maguk elrontott élete miatt kerültek ebbe a helyzetbe, és kerültek a világ különböző távoli pontjaira, arra az Istenre esküszünk, aki ebből is vissza tud hozni, a halálból is vissza tud hozni. Nincs magasság, mélység, halál, élet, jelen valók, örökké valók, amik elválaszthatnának Istennek irántunk való szeretetétől. Tehát, ha mondjuk így az örökké valóra esküszünk, ha egyáltalán ezt megtehetjük, akkor az az Isten leveg, innentől kezdve a szemünk előtt, aki visszahoz bennünket a számüzetésünk, a büntetésünk, az elvettetésünk helyéről is, azért, hogy bejussunk újra a békességbe, hazajuthassunk ő hozzá, és azok az értékek, azok a szépségek szilárdulhassanak meg az életünkben, amelyek isteni értékek, amelyeket ő adott a számunkra. Tehát bizakodva tekintsünk most adventben az előttünk lévő időre, nem úgy, hogy mi rossz jöhet még, vajon van-e valami jó bármikor, azzal a hittel, hogy igen, eljön az idő, igen, új időszámítást akar Isten, másodszor igen, el akarja távolítani életünkből azokat, akik jogainkban korlátoznak, kihasználnak és megaláznak bennünket. Ne tévesszük össze ezeket az embereket, ővele nem állott mögöttük akkor sem, hogyha ideig óráig van hatalmuk, és akiben ő gondolkodik, az mint király uralkodik, királyi módon bölcsen cselekszik, méltányosságot és igazságot szolgáltat, és nem a saját nevéről neveztetik, hanem így az Úr, ami igazságunk, az isteni mértéket tartja szem előtt, és harmadszor megtanít bennünket egy új, egy eddig még nem ismert esküformulára, ami arról szól, hogy nem csak az egyiptomi rabságból, hanem a számüzetésből, a bűneink következménye miatt bekövetkezett